Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Pár héttel ezelőtt az Összhangban Veres Zsombor gyógyszerész, világutazó, közíró útikönyveiről beszéltünk a hallgatóknak. Szó esett a Himalájáról, Nepáról, Perúról és az örök emlékeket idéző csellengésekről is. A hallgatóknak akkor megígértük, hogy bemutatjuk az említett szerző Izland, Tenerife, Ausztrália és Tasmániáról szóló könyvét is. Ha tehetik, hallgassák meg a mostani beszélgetésünket, témánk az északi jegestengertől a Dél-óceánig. Mostani vendégünk tehát Veres Zsombor világutazó, akinek ezennel is köszönjük, hogy fogadta stábunkat. Szervusz Zsombor, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is mesélni fogsz nekünk.
Szeretettel üdvözlöm ismét a kedves rádióhallgatókat.
Az északi jegestengertől a Dél-óceánig Izland, Tenerife, Ausztrália és Tasmania című könyvedben hatalmas távolságokat utaztatok be egyik szigettől a másikig. A bejárt kilométerekre gondolok, és arra, hogy mennyi időt öleltek fel ezek a kirándulások.
Valóban hatalmas távolságokat utaztunk be. Csak néhány sarokszámot említek azért, hogy a kedves hallgató fogalmat alkothasson a távolságokról. A három utazás során összesen 48 ezer kilométert repültünk. Zárójelben jegyzem meg, hogy az egyenlítő 40 ezer kilométer hosszú. Ezen kívül 8 ezer kilométert autóztunk bérelt autóval, 800 kilométert hajóztunk, és persze rengeteget gyalogoltunk. Még egy tekintélyt parancsoló számot mondok, és ezzel befejezem az adatokat. A két legtávolabbi pont között közel 20 ezer kilométer van. Mindez persze nem egyetlen, hanem három utazás leforgása alatt. És hogy az időről is beszéljek, a három utazás másfél év leforgása alatt zajlott le, maguk az utazások körülbelül 6-7 hetet vettek igénybe összesen.
Három országot látogattatok meg, mit üzen ez a hármas felosztás?
Ez a három ország, a hűvös és nyírkos Izland, a mindig tavasziasan kellemes időjárású Tenerife és a nagyon forró éghajlatú Ausztrália. Tulajdonképpen azt szerettem volna ezzel a címmel és tartalommal érzékeltetni, hogy a világ nagyon sokszínű, úgy földrajzilag és éghajlatilag, mint társadalmilag. A jéghideg és forró között minden fokozat megtalálható, és ez az emberek vérmérsékletére is érvényes. És a világ mindenhol szép, engem minden érdekel, érdemes megismerni minden szegletét, bár az is igaz, hogy egyre kevesebb olyan hely van, ahol tökéletesen paradicsomi, kellemes éghajlatú területen lennénk, mint amilyen ebben az esetben Tenerife.
Beszéljünk most az első országról, mégpedig Izlandról.
A feleségemmel együtt kedveljük a skandináv országokat. Egy bő évtizeddel az izlandi utazásunk előtt jártunk ott először, északon, akkor Finnországot, Svédországot és Dániát érintettük, majd évekkel később egy családos hajóton a norvég fjordokkal is megismerkedtünk. Azóta visszavágyunk. Lenyűgözött az északi tájak szépsége, vadsága, érintetlensége, a városok patyolat tisztasága, és jól eső érzés az is, hogy viszonylag kevés a turista, sőt, minél északabbra mentünk, úgy még emberrel sem igen találkoztunk. Évekig szőttük azt a tervünket, hogy egyszer majd a tágabb értelemben vett skandináv országok legtávolibbakát, Izlandot is megnézzük. Ezt az álmunkat immár hatod magammal 2016 nyarán valósítottuk meg.
Azt is áruld el nekünk, hogy mikor hallottál először Izlandról?
Hogy őszinte legyek, Izlandról nem földrajzórán hallottam először életemben, vagy legalábbis nincsen ilyen emlékem, hanem a 80-as években iskolás koromban ütötte meg a fülem Izland és a fővárosa Reykjavik, méghozzá a rádióban. Minden akkor élő honfitársam tudja, hogy az erdélyi magyar családok nagy előszeretettel hallgatták akkoriban a Kossuth rádiót, esetleg a Szabad Európa rádiót, mivel a hazai médiumokban többnyire a nagyfőnököt éltették, arra pedig senki sem volt kíváncsi. Nos, én a rádióban hallottam legkorábban Izlandról, annak a nagyon fontos eseménynek a kapcsán, hogy Reagan és Gorbácsov elnökök közötti csúcstalálkozót Reykjavikban szervezték meg. Ez akkoriban rendkívül fontos és világra szóló esemény volt, hiszen ezzel kezdetét vette a hidegháborús feszültségeknek az enyhülése, és ezzel együtt a nemzetközi bizalomnak a megerősödése. Én 1986-ban 6. osztályos voltam, és akkoriban itt még javában bűzlött a kommunista korszaknak a legsötétebbike. És érdekességképpen mondom, hogy még hosszú évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét a fókuszomba és a világ fókuszába kerüljön ez az Észak-Atlanti óceánban fekvő ország, akkor, amikor 2010-ben kitört az Eyjafjallajökull vulkán, még a nyelvem is beletörik a kimondásába. Ez az incidens azért is érintett engem érzékenyen, mert a légiközlekedés megbénulása miatt majdnem elmaradt a Rómába tervezett kirándulásunk. Most így visszagondolva szinte elhanyagolhatónak tűnik az, hogy a vulkáni hamu miatt leállt 1-2 hétre Európában a légiközlekedés, ahhoz képest, hogy mit okozott a világjárvány, na de hát ez egy másik történet.
Nem tagadom, az is érdekel, hogy miként készültetek fel az útra, hiszen ha jól számolom, akkoriban a legkisebb lányotok alig volt 2 éves. Hogyan boldogultatok a gyermekkel Izlandon?
Mint minden utazást, ezt az utazást is komolyan vettem. Szerintem a sikeres utazások egyik titka az, hogy bármekkora tapasztalatunk is van, vagy esetleg azt képzeljük magunkról, hogy annyi mindent láttunk már, hogy előttünk hever az egész világ, egyetlen országot vagy helyet sem becsülhetünk alá, s ha ezredjére is készülök és csomagolok, mindig nagyon odafigyelek a részletekre, különösen, ha mindent nekem kell megszerveznem, lebonyolítanom, és különösen, ha gyermekekkel megyek. Ebben az esetben sem beszélhetek egy összecsapott vagy egy rögtönzött utazásról. Izlandról azért érdemes azt tudni, hogy egyrészt a világ egyik legdrágább országa, és főszezonban jó időben kell szálláshelyet, különösen zsebbarát szálláshelyet foglalni, másrészt pedig köztudott, hogy hát nem éppen a trópusokon fekszik, ezért érdemes hozzáöltözködni az esősebb, szelesebb időjáráshoz. Kiadásainkat úgy próbáltuk a lehető legkisebbre összehúzni, hogy ifjúsági szálláshelyeken aludtunk, és az ételt itthonról cipeltük. Szerencsére, hogy ennek az egészen kivételes országnak a természeti látnivalói ingyenesen látogathatóak, márpedig a legtöbb turistát a természet szépségei vonzzák ilyen messze. Ezekből akad bőven, csak győzze az ember szusszal. Ami a gyermekeket illeti, hogy őszinte legyek, gyermekszemmel valószínűleg nem ez a legideálisabb ország, túl sok gyermekes családot nem is láttunk, különösen nem 2 év alatti gyermeket. De azért igyekeztünk úgy összehangolni a programokat, hogy ők se unatkozzanak. Például amikor lehetett fürdőztünk vagy játszótereztünk. Ennek ellenére is csak a legelszántabb gyermekes családoknak ajánlanám Izlandot.
Mitől vonzó Izland? Melyek voltak a legfontosabb látványosságok, amelyeket meglátogattatok?
Izlandot a nyers természeti látványosságok teszik kivételesen vonzóvá. Gondoljunk a gejzírekre. Maga a szó is izlandi eredetű, vagy a fantasztikus fjordokra, amelyek a norvég fjordokhoz hasonlóak, vagy gondoljunk arra a hasadékra, amelyet több helyen is megfigyelhetünk a szigeten, és amely azt jelzi, hogy az amerikai tektonikus lemez ott válik el az európaitól. És éppen ebből adódóan a térségben rendkívül aktív vulkanikus és szeizmológiai aktivitás figyelhető meg, vagyis gyakoriak a vulkánkitörések és a heves földrengések. Persze ez olykor problémákat okozott a történelmük során, és a modern Izlandot is megrázza. Gondoljunk csak a nemrég kitört Reykjanes-félsziget vulkánjára, de mindez turista szemmel rendkívül vonzó. És se szeri, se száma a vízeséseknek. Szoktuk azt mondani, hogy Erdély és a Kárpátok a vízesések hazája, na de ha valaki igazán rendkívüli, meghökkentő, erőteljes és bővízű zuhatagokat akar látni, akkor Izlandot semmiképpen se hagyja ki. Ha valami bőssége van abban az országban, akkor az a víz és a jég, mivel Európa legnagyobb kiterjedésű jégmezői is ott találhatók. Az egyik gleccser az óceánban ér véget. A növény és állatvilágáról nem lehet azt mondani, hogy nagyon gazdag, de azért meg kell említenem a kistermetű, de szívós izlandi lovakat, amelyek külön értékei a szigetországnak. Tudatosan nem terhelem a kedves hallgatókat most nevekkel, de hogy őszinte legyek, nem is tudom észben tartani őket. Elég, ha a könyvemben leírtam, viszont Húsavík városkát mindenképp meg kell említenem, mert ez a bánanézés izlandi, sőt európai fővárosa. Ezt a kirándulást azonban csak azoknak ajánlanám, akiknek erős gyomruk van, és bírják a hullámokat. A feleségem ekkor fogadtatta meg velem, hogy soha többé nem viszem hajóra. A fogadalmamat csak az ausztráliai utazásunkig tudtam betartani, de hát az az igazság, hogy ha az ember világjárásra adja a fejét, akkor ilyen könnyelmű fogadalmakat nem szabad tenni, még egy feleségnek sem. Izland a remek termálfürdők országa is, gondoljunk csak az egyik leghíresebbre, a Kék Lagunára, de azért ne feledkezzünk meg a kulturális látnivalókról, és Izland 1100 éves történelméről sem, már csak azért sem, mert olyan felfedezőket adtak az emberiségnek, akik már 5 évszázaddal Kolumbusz előtt eljutottak a kontinentális Észak-Amerikába.
Izland a közelmúltban még csak kevésbé volt ismert a turisták előtt, és kevesen látogatták. Mit tettek annak érdekében, hogy ez megváltozzon?
Igen, ezt a távoli, első látszatra kietlennek és taszítónak vélt országot néhány évtizeddel korábban az ördög sem látogatta, legfeljebb néhány kíváncsi tudós. Mára azonban ez teljesen megváltozott, a turizmus hihetetlenül felvirágzott, annak is köszönhetően, hogy javítottak az infrastruktúrán, például megépítették azt a körutat, amely az országot a partok közelében kerüli meg, és amely segítségével átlagos autóval is elérhetővé vált számtalan látványosság. Sok kiváló szálláshelyet létesítettek, nagyot fejlődött a falu turizmus, és rájöttek arra, hogy a korábban bálnavadászatból élő nemzet sokkal nagyobb profitot tud termelni, ha nem kihalásza, hanem megmutatja a turistáknak. Persze azért a bálnavadászatról sem mondtak le teljesen, hiszen a halászat a génjeikbe ivódott, és ma is a legfontosabb iparág.
Meglátásod, érzésed szerint mit lehette tenni annak érdekében, hogy ide vonzzuk a turistákat?
Ahogy azt már egy korábbi adásban is kifejtettem, Romániában minden adott, ami a turizmusát világszinten is élvonalba helyezhetné. A rendkívüli természet, különösen gazdag történelem és kultúra, kedves és vendégszerető emberek. De nagyon hiányzik az infrastruktúra. Itt most elsősorban az utak hiányára, a minőségi és kiszámítható távolsági tömegközlekedésre gondolok, de nagyon hiányzik egy átfogó, évtizedekre előrelátó gondolkodásmód is.
Beszéljük most arról, hogy melyek voltak a pozitív és a negatív csalódások.
Bár tudtam, hogy nem Görögországba megyünk, engem személyesen mégis mellbevágott a nagyon komor és esős időjárás. Szeretek fotózni, és nagyon zavart az, hogy sok látványosságnál szinte lehetetlen volt elfogadható minőségű fényképet készíteni. Nem csodálkozom azon, hogy északon sokan szenvednek szezonális depresszióban. Minden mást csak pozitívumként tudok felhozni, és csak biztatni tudok mindenkit az ország meglátogatására.
Mit tudsz elmondani az északon élő emberekről?
Az olyan közhelyektől, mint például az, hogy az északi emberek hűvösek, próbálom távol tartani magamat. Az a néhány találkozás, amely köztünk és köztük volt, rá is cáfolt erre, semmi okom nincsen panaszra. Azokban a hetekben éppen a 2016-os futball Európa-bajnokság zajlott, amelyen az izlandi nemzeti 11-es különösen jól szerepelt, mondhatni azt, hogy igazi sztárok voltak, így alkalmunk volt bepillantani abba, hogy miként ünnepelnek a szurkolók például a fővárosban.
Térjünk ki arra is, hogy miként viszonyulnak a helyiek a turistákhoz.
A turizmus egy alapvető húzó iparága lett az országnak, a kiszolgálás magas színvonalú, nem hazudtolja meg a skandináv szokásokat. A jól berögzött szabályaikat azonban betartatják mindenkivel, ez alól a turisták sem kivételek. Például nagyon komolyan veszik azt, hogy a fürdőbe való belépés előtt teljesen anyaszült meztelenre kell vetkőzni, és jó alaposan tusfürdővel le kell zuhanyozni, csak ezt követően lehet használni a medencéket. Ezt kifejezetten figyelik, és rászólnak arra turistára, aki ezt esetleg tudatlanságból nem teszi meg. De amúgy nagyon előzékenyek, az is előfordult, hogy nem találtunk el valahová, ezért megkérdeztünk valakit, aki olyan kedves volt, hogy ott hagyta a munkáját, beült az autójába, és előttünk menve vezetett el az adott helyre.
A következő percekben a második sziget, Tenerife. Miért érdemes ezt a szigetet meglátogatni?
Tenerife már jóval délebbre fekszik az Atlanti-óceánban, közel Afrika partjaihoz. Az örök tavasz szigetének is nevezik, ami azt jelenti, hogy az év nagy részében szinte állandó 20 fok körüli hőmérséklet van, ez pedig rendkívül kellemesé teszi az ott tartózkodást, a tengerben akár télen is lehet fürdődni. Ez nagyon vonzó, különösen a téli időszakban, amikor itthon már nagyon tele van a hócipőnk a hideggel és a sötétséggel, és egy kis napsütésre, melegre vágyunk.
Mi keltette fel a te érdeklődésedet e sziget iránt, és itt mit, miket néztetek meg?
Régi tervünket váltottuk valóra, sokat hallottunk a szigetről korábban. Engem azonban csak a napozás, a fürdőzés nem tud annyira lekötni. Sajnos nem vagyok időmilliómos, csak azért hát nem szeretnék repülni Európa fölött, hogy hasamat süttessem és megtöltsem finomabbnál finomabb falatokkal. Ezért autót béreltünk és meglátogattuk a sziget legfontosabb jellegzetességeit, amiből hál' Istennek van bőven. A látványosságok bemutatását a tengertől kezdem, mert talán ez jelenti a fő vonzerőt. Fantasztikus partszakaszokat lehet megtekinteni, híres strandokon lehet fürdőzni, vagy egyéb vízisportokat folytatni. Megnéztük például az óceánból kimagasló 6-800 méteres Los Gigantes sziklákat, Garachico lávamedencéit, fürödtünk a Playa de las Americas, illetve az aranysárga szaharai homokkal feltöltött Playa de las Teresitáson. Nem maradhattunk azonban a tengerszinten, hanem a vulkánikus táj meredek, kanyargos és szűk útjain felemelkedtünk a hegyekbe is, ahol megnéztük Maszkát, az elfelejtett falut, sőt felmentünk a sziget tetejére is, a Teide vulkánra, ami 3715 méteres magasságával Spanyolország legmagasabb csúcsa is egyben. A kulturális látnivalók közül kiemelném a fővárosnak, Santa Cruz de Tenerife-nek a Természettudományi Múzeumát, ahol az őslakók a guancsok életvitelébe pillanthattunk be, de érdekesek a Guimari piramisok is, illetve a kandeláriai Fekete Madonna.
Hogyan lehet egyeztetni a szülői terveket a gyermekek elvárásaival?
Ez mindig nagy kérdés, ha az ember gyerekekkel indul útnak, főleg, ha azok eltérő korúak, de szerencsére Tenerife-n ez nem okozott fejtörést, mert a sziget gyermekszemszögből is egy ideális hely, ahol kicsik-nagyok egyformán jól tudnak szórakozni. Van két igazán látványos nevezetesség, amely minden korosztályt le tud nyűgözni, de talán legfőképpen a gyerekeket. Az egyik a Loro Park, ami egy olyan különleges állatkert, amihez foghatót még én sem láttam korábban. Fő vonzerejét a különböző állatos bemutatók adják. A másik híres hely a Siam Park, nevezetű vízi csodavilág, ami szintén felülmúlta mind méretekben, mind különlegességben azokat az akvaparkokat, amelyekben korábban megfordultunk.
Beszéljünk a harmadik országról, Ausztráliáról is. Ez volt a legtávolabbi vidékre tett utazás. Hogy készültetek fel rá, milyen eddig még nem tapasztalt bonyodalmak adottak a készülés közben?
Az ebben a könyvben leírt utazások közül valóban Ausztrália volt a legtávolabbi célpontunk, azonban hozzá kell tennem, hogy néhány évvel korábban megfordultunk még távolabb is Új-Zélandon. Még azon az utazáson fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne egyszer Ausztráliába is eljutni. Csak hogy amíg Új-Zélandra EU-s állampolgárként szabadon lehet beutazni, addig Ausztráliába vízum szükségeltetik. Nos, ez okozott egy kis nehézséget az előkészületekben, ugyanis már elszoktunk a vízum beszerzésének kellemetlenségeitől, ami a 90-es években még megkeserítette az utazni vágyok életét. Az ausztrál vízum beszerzését elvileg könnyíti az, hogy online lehet igényelni, nekünk mégis nehéz volt, mert rengeteg dokumentumot kértek, és több mint egy hónapig semmilyen választ nem kaptam. Már le is mondtam az utazásról, amikor nagy örömünkre megérkeztek az engedélyek, mind a hatunknak, így zöld utat kaptunk a beutazásra.
Hogy lehet kibírni egy ilyen hosszú utazást, mivel lehet lefoglalni a gyermekeket és persze magatokat?
Egy korábbi műsorban is volt már erről szó, röviden nem könnyű. Bukarestből kiindulva, dohai átszállással 20 órás repülés után érkeztünk meg Sydneybe. 20 órát még kimondani is szörnyű, nemhogy végigülni, de szerencsére a repülő multimédiás eszközei segítettek az unalom leküzdésében. Ráadásul a kétemeletes Airbus A320-asban, mint a világ leghatalmasabb repülőgépében, egy picit több hely van, ennél fogva kényelmesebbek, mint az átlagos gépek. Valójában egy nagy léptékű utazásnak ez a legunalmasabb és legkellemetlenebb része, de hát addig, ameddig ki nem találják, hogy hogyan lehet teleportálással utazni, marad a repülés, amely idő alatt lehet meditálni, fel lehet készülni lélekben az új országgal való találkozásra, s ha netán légörvénybe keverednénk, akkor egy imát is elrebeghetünk Isten felé.
Hogyan tájékozódtatok, miként szoktátok meg, hogy annyi minden fordítva van, mint itthon, Ausztráliában, ugyanis baloldali vezetés van. Hogyan sikerült eligazodni, nem féltetek?
Annak idején Új-Zélandon is el kellett teljenek is idő, mire megszoktuk azt, hogy nem csupán ellenlábasai lettünk szülőföldünknek és Európának, hanem úgy, ahogy mondod, sok minden fordítva van ahhoz képest, mint ahogy itthon megszoktuk. A baloldali közlekedést még gyalogosan is nehéz megszokni, hiszen az életen át tartó berögződéseket kell leküzdeni, például azt, hogy a járdáról az úttestrel lépve előbb jobbra és nem balra kell nézni. Hát még autóval. A szívem majdnem kiszökött, amikor a bérelt autónkkal először indultam el Sydney belvárosának forgalmában, és például a korábbi beidegződéseket leküzdve a körforgalmakban nem jobbra, hanem balra kellett továbbhajtanom. Segítségünkre volt azonban az ország kifogástalan infrastruktúrája, a kiválóan bevonalazott és kijelölt utak és eligazító táblák. Szintén a segítségünkre volt a csendes óceán térségére jellemző lazasság, ami alatt azt értem, hogy ott ismeretlen fogalom az Európára és főleg a hazánkra jellemző irgalmatlan hajtás és kapkodás és az alacsony vezetési morál. Ott egy kicsit lassúbb az élet, az emberek nagyon udvariasak. Valójában ez a stresszmentesebbnek tűnő életmód volt számomra az egyik legvonzóbb tulajdonsága annak a világnak. Ugyanakkor az ausztrálok fel is vannak készülve az európai turisták fogadására, ráadásul humorérzékük is van. Az egyik buszon például ezt láttuk nagy betűkkel kiírva, ott, ahol a buszsofőr ül. Ne az ablakon akar bemászni. Mert hát az európai turista megszokásból a jobb oldalon szállna be, csak hogy ott belebotlik a buszsofőr unott arcába, aki valami ilyesmit gondolhat magába, na, már megint egy szédült európai.
Dióhéjban meséld el a legfontosabb látnivalókat, amelyeket útba ejtettetek.
Sydneybe érkeztünk meg tehát az ország legnagyobb és legfontosabb városában. Ez a város az ország első számú turisztikai, kulturális, gazdasági, sport és oktatási célpontja. Rengeteget sétáltunk, megnéztük természetesen a világ egyik leghíresebb épületét, az Operaházat, láttuk a kikötőhidat, a Darling kikötőt, az Ausztrália Múzeumot. Felmentünk a tévétoronyba, ahonnan a szemeinkkel is meggyőződhettünk arról, hogy habár a lakosság számának szempontjából nem is, de területileg a világ egyik legnagyobb kiterjedésű városában voltunk, hiszen képzeljünk el egy 23-szor akkora város, mint Budapestet, illetve 10-szer akkorát, mint New Yorkot. Meglátogattuk a pompás állatkertet, a város szívében elterülő királyi botanikus kertet és még sok-sok egyéb érdekességet. Sydneyből nyugatra a 80-100 kilométerre fekvő Kék-hegység felé folytattuk utunkat. Tulajdonképpen ez a hegység jelenti a város nyugati határát. Ahogy távolodtunk az óceántól, úgy egyre inkább megérezhettük a vörös kontinens belsejéből áradó hőséget, nem egyszer mértünk 40-45 fok körüli hőmérsékleteket. Ezt az embert próbáló hőmérsékletet enyhítette valamelyest a Kék-hegység, ahol láthattuk az ország egyik jelképének számító három nővér és egyéb érdekes sziklaalakzatot, és a látható határig terjedő eukaliptusz erdőségeket. A hegyektől visszatértünk az óceánhoz, ahol gyönyörű, fehér homokos és vízköpő kürtős tengerpartos szakaszokat láttunk, majd ismét a szárazföld belseje felé autóztunk az ország fővárosába, Canberrába. Canberra egy rendkívül kellemes, sok-sok zöld területtel ellátott, szellős, elegáns, modern város, ahol megnéztük a parlamentet, az aboriginál nagykövetséget, a Nemzeti Múzeumot, az ausztrál háborús emlékhelyet. Itt kezdtünk el behatóbban megismerkedni az ausztrál őslakok életével, történelmével és kultúrájával is. A fővárosból ismét a hegyekbe menekültünk a forróság elől, és felkapaszkodtunk a nagy vízválasztó hegység és egyben Ausztrália legmagasabb csúcsára, a 2228 méteres Mont Kosciuszkóra. Innen a kontinens téli részén található Philip-szigetig autóztunk, amelynek különleges állatvilágát elsősorban az apró termetű pingvinjeit csodáltuk meg, de itt ismerkedhettünk meg a koalákkal is közelebbről. Ezután következett az ország leglátványosabb tengerparti autós útvonala, a Great Ocean Road, vagyis a Nagy Óceáni Út, ahol az érdekes és vad partszakaszok közül kiemelném azt a legismertebbet, ahol az ország egy másik jelképes sziklacsoportja fekszik a 12 apostól. Ezt követően meglátogattuk az ország második legfontosabb és legnagyobb városát, a patinás Melbourne-t. Itt sem unatkoztunk, és nem győztük csodálni azt, ahogyan a réges, viktoriánus épületek fölé ágaskodnak a modern 80-100 emeletes felhőkarcolók. A világ egyik legélhetőbb, leggazdagabb városa sok turistát és sok bevándorlót is vonz.
Ha valaki hosszabb időre megy, mit érdemes megnézni ebben az országban?
2-3 hét alatt nyilván nem lehet meglátogatni a kontinens minden nevezetességét, de ha valakinek több ideje van, akkor feltétlenül meg kell néznie az ország szívében emelkedő Uluru-t, vagy más néven Ayers Rockot, amely az őslakók egyik legszentebb helye, de Sydneyből fel lehet autózni a part mentén északra Gold Coast irányába, a harmadik legnagyobb városig Brisbane-ig, s még északabbra el lehet látogatni a világ egyik legfantasztikusabb természeti csodájához, a több ezer kilométeren húzódó nagy korallzátonyhoz. Délen ki kell emelnem még Adelaide, valamint a nyugati parton Perth városokat, amelyek szintén tárt karokkal és sok program lehetőséggel várják a látogatókat.
Zsombor, Sydneyben részt vettetek egy magyar református istentiszteleten is. Nem volt jobb dolgotok?
Igen, Ausztráliában élnek magyarok. A 2011-es népszámlálás adatai szerint 70 ezer ember vallotta magáról azt, hogy magyar, vagy valamelyik felmenője magyar. Sajnos nekik csak egy része beszél magyarul. Az adatok azt mutatják, hogy többnyire az első és kisebb mértékben a második generációsok. Sydneyben, Melbourneben és a többi nagyobb városban élnek természetesen a legnagyobb magyar közösségek, azon belül a reformátusok. A Sydneyben töltött napok közül az egyik vasárnapra esett, ráadásul éppen karácsony közelget, vagyis advent utolsó vasárnapja. Szívünk tehát a sok világi látványosság után a templomba húzott, már csak azért is, mert a feleségem ismerte az ottani lelkipásztort, aki már több mint 20 éve szolgáltott. Az istentiszteleten való részvételt nem bántuk meg, sőt az egyik legszebb élményünk volt, jó volt egy maréknyi magyarral részt venni a szeretett vendégségen és a gyermekfoglalkozáson is. Ha az ember külföldön van, ráadásul olyan távol, mindig jól eső érzés, ha a saját fajtájával találkozik, és tudni azt, hogy tele van velünk a világ. Érdekességképpen elmondhatom, hogy Ausztrália mindhárom református lelkipásztora erdélyi származású, és az istentiszteleteket más felekezetűek is látogatják.
A kontinens annyi más érdekes helye közül miért éppen Tasmániát választottátok ki a nagyvárosok meglátogatása után?
Mert úgy gondoltuk, hogy a milliós nagyvárosok és a sok kánikula után jó lesz egy kicsit mérsékeltebb, erdősebb éghajlatra utazni, és ott inkább a természeti látványosságoknak hódolni, amelyekből bőven van. Mielőtt megismertük volna Tasmániát, egy kicsit úgy képzeltük el, mint Új-Zélandot, ahová a szívünk visszahúz, hiszen Tasmánia is a világ végén van, és ott is lenyűgöző a vad és érintetlen természet. Nem csalódtunk.
Hogyan utaztatok Tasmániába, és ott mit, miket látogattatok meg?
Tasmániába egy nagy óceánjáróval utaztunk. Melbourneből hajoztunk ki este, és másnap kora reggel a sziget északi részén fekvő kikötővárosba, Devonportba hajoztunk be. Ezt így elmondtam egy rövid mondatba, de az igazság az, hogy az az éjszaka életünk egyik leghosszabbja volt, mert a tengeren iszonyatos viharba keveredtünk. A világ egyik legharagosabb vízű tengerszorosán, a 300 kilométerre szélességű Bass-szoroson kellett ugyanis átkelnünk, amely megmutatta az igazi arcát. Oda tapadtam a kajüt ágyához, és azt éreztem, hogy métereket emelkedek fel és zuhanok alá. Vérfagyasztó döngések haladszottak a hajó gyomrából, mintha hatalmas bútorok csúszkáltak volna egyik oldalról a másikig. A WC-kagylóban kísértetiesen locsogott a víz, de a legrosszabb a hányingerrel való több órás viaskodás volt, míg nem a kimerültségtől el nem aludtam. Na de a lényeg az, hogy a szenvedések után már csak csodák vártak bennünket a néhány megyéni terjedelmű szigeten. Mindjárt Devonportban egy magyar vonatkozású emlékművet látogattunk meg, amely a magyar tudós gyógyszerésznek Kabai János munkásságának állít emléket. Tudni kell azt, hogy ez a kicsi sziget szolgáltatja a világ orvosi célra használt morfin készletének a felét, s mint az ismert, a morfint a mákból lehet előállítani. Nos, mindez úgy találkozik Kabaival, hogy az ő zseniális találmányának köszönhetően lehet a mák száraz talmájából ipari méretekben kivonni a morfint már az 1920-as évektől. A Kabai továbbfejlesztett módszerét pedig a mai napig is világszerte használják, többek között a tasmániai gyógyszergyárban is. Devonportból a sziget keleti partvidékén ereszkedtünk lefelé délre, ahol a Tasmán tenger szebbnél szebb partszakaszaiban gyönyörködhettünk. Az állam fővárosát Hobartot is meglátogattuk, majd a sziget déli csücskébe a Tasmán félszigetre látogattunk, aminek a fő attrakciója Port Arthur, az egykori hírhedt börtön. A ma már világörökségi helyszín történelmi hátterhez annyit hozzáfűznék, hogy Tasmania és általában Ausztrália első lakói a brit szigetekről odahúzott börtöntöltelékekből és azok felvigyázóiból kerültek ki. Délről a nyugati part felé fordultunk, ahol volt alkalmunk bolyongani a világ egyik utolsó mérsékelt égővi őserdőjében, és megpillantani a világ legdélebbi nagy vizét, a déli óceánt, amelyet ma már egyre inkább elismerik hivatalosan is a negyedik óceánnak. Majd a Bölcsőhegység jégkorszak által csipkézett hegygerincein és további természeti világörökségi helyszíneken keresztül érkeztünk vissza a kikötőbe, ahonnan visszahajoztunk Melbourne-be, majd hazarepültünk.
Van-e olyan hely, ahova szívesen visszamennél, mert kimaradt, vagy amit még pótolni kell?
Hát persze, ilyen rövid idő alatt csak ízelítőt kaptunk Ausztráliából. Szívesen megnézném még az Uluru sziklatömböt és a Nagy Korallzátony egyedüli állatvilágát is, még mielőtt az éghajlatváltozásnak és az óceánok vizének túlzott felmelegedésének köszönhetően nem sérül visszafordulhatatlanul meg. És a többi nagyvárosba, például Perthbe is ellátogatnék.
Zsombor, most a beszélgetéseink végén milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Talán az a legfontosabb üzenetem az utazásaimmal is, meg a könyveimmel is, hogy legyünk nyitottak a világ felé. Merjünk nagyokat álmodni, ne mondjunk le álmainkról. De fontos az is, hogy az álmaink megvalósíthatóak legyenek. És tudatosuljunk bennünk az is, hogy az álmainkért küzdeni kell, mert nem mindig a tervek szerint alakulnak a dolgok. Mindehhez viszont kitartás kell, mert ahogy egy hegycsúcsra sem jutunk fel megfelelő erőfeszítések és kitartás nélkül, úgy egy könyv írását vagy semmilyen más munkát sem tudunk befejezni. A fél munka pedig nem munka, ez érvényes a gyógyszerészeti hivatásra is, épp úgy, mint minden más munkára, hivatásra és az élet minden területére.
Zsombor, köszönjük a válaszaidat és az elhangzott beszélgetéseket.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem. További szép estét kívánok a kedves rádióhallgatóknak.
Még egyszer köszönjük, hogy négyszer is itt voltál. Kedves hallgatók, a műsorunk végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Veres Zsombor gyógyszerész világutazó nevében is. Elköszönök az Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.